Kárász Eszterrel beszélgetünk élete meghatározó olvasmány élményeiről.
A pszichológiai tárgyú könyvek mindig is érdekeltek, mert a listádon rajta van az Örökölt sors, ugye Orvos Tóth Noémi könyve, ami ma egy nagyon népszerű könyv. Valószínűleg azért, mert ezzel sok dolgunk van, mindazzal, amit ő leírt.
Hát én ugye elég komoly úton mentem át, hogy magamat újra összerakjam így az elmúlt 10 évben, és hogy megtaláljam azokat a rejtett, vagy elnyomott, vagy eddig nem ismert ilyen kis sötét foltokat, amik oda vezethettek, hogy olyan életszituációkba keveredtem, amikben nem szerettem volna, de mégiscsak én magam sétáltam beléjük. Úgyhogy ezért is érdekelt, meg amúgy is, hát én ugye a Petőintézetben is már tanultam pszichológiát, bohóz doktorként is kapunk rendszeres pszichológiai képzést, meg coachingot, meg szupervíziót, tehát ez elég fontos része az életemnek. De ez a könyv egyébként azért fogott meg, mert nagyon jókor került a kezembe pont akkor, amikor készen voltam rá, és amikor szerettem volna egy kicsit mélyebbre ásni, hogy honnan jönnek bennem ezek a számomra ismeretlen drive-ok, amik vezetnek mindenfelé, és vezetik a viselkedésemet, és olyan, mintha nem uralhatnám őket, és hát nagyon izgalmas volt, bár őszintén megmondom, azt éreztem ebből a könyvből, hogy így felvet egy csomó minden, de hát, hogy nem vezet végig természetesen egy olyan úton, ami aztán a gyógyuláshoz vezet, csak ad egy löketet, hogy elkezdj ezzel foglalkozni. De nagyon-nagyon izgalmas volt. Én már régóta foglalkozom azzal, hogy honnan jöttem, hogy mik azok az életemben, amiket az én szüleim által hozott dolgok irányítanak. Én ráadásul egy elég bonyolult családból érkeztem, tehát engem egyedül nevelt édesanyám, mert apukám, aki egyébként egy nagyon híres zeneszerző volt, ő nem élt velünk, meg nem is viseltem a nevét sosem, de közben ismertem, szóval elég bonyolult volt, elég sokat küzdöttem azzal, hogy már beleszülettem ebbe egy ilyen titok helyzetbe, és egy ilyen kicsit persze az ember, ha nem kell az apukájának, akkor mindig úgy érzi, hogy ő valamit rosszul csinált helyzetbe, és hát ezzel én jó sokat dolgoztam, hogy ezen túl legyek, és erre nagyon érzékenyen reagált ez az Örökölt sors könyv, és nagyon sok mindenben megerősített, amikre már néhol magamtól, néhol segítséggel, de rájöttem, és sok mindent felvetett, ami meg még, hát még előttem van nyilván. Az ember sose fejezi be a fejlődést, meg ezek élethosszig tartó, földolgozandó dolgok.
Akkor a te életedben a zene, vagy az, hogy énekelsz, az innen van? Vagy a színészettel együtt jött?
Édesanyám is zenész, rengeteget dolgozott, tehát így nem egy ilyen klasszikus anyuka volt, hanem nagyjából én ott a zeneiskolában nőttem föl, amíg ő tanított, és hát onnan is jön valószínűleg a zene, de érdekes módon pont ezért, mert mindkét szülöm zenész, és hát a zene az nekem mindig egy nagy biztonságot nyújtott, és egy nagyon komoly örömforrást, de hát láttam anyukámnak az állandó küzdelmét, meg hajtását, és hát apukám miatt sem egy egyértelműleg pozitív dolog volt az, hogy zenészé válni, úgyhogy én nem akartam, én színész akartam lenni, és aztán igazából úgy jött vissza az életembe a zene, hogy amikor bohóc doktor lettem, akkor a bohóc mesteremtől, Greifenstein Jánostól kaptam egy ukulelét, hogyha tudok egy kicsit gitározni, akkor ezen nagyon könnyen fogok tudni megtanulni. Ez most már 21 éve volt, és hát hogy vigyem a kórházba, mert hogy a zene gyógyít. Amiben egyébként mindig hittem, tehát én a Petőintézetben a zeneterápiából írtam a szakdolgozatomat, tehát azért valahol mindig része volt az életemnek az, hogy a zenét valahogy a magamévá tegyem, és használni tudjam, és jóra tudjam használni. És hát ezzel az ukulelével aztán elindultam a lejtőn, remélem fölfelé és nem lefelé, mert akkor egyre jobban elmélyültem benne, ilyen szerelem volt első hallásra, és akkor elkezdtem bevinni a kórházakba, ott ugye picike hangszer, tehát azon kívül, hogy az ember zenél vele és énekel hozzá, azon kívül egy csomó játékot lehet vele játszani, néha kispárnának használom, néha evezőlapátnak, vagy ami éppen varázsolódik ott a gyerekek előtt. A szülőknek is lehet vele mindenfélét énekelni. És aztán valahogy így a kórházból kezdtem elhozni ezt a zenét, és úgy indultam el tulajdonképpen a zenészlét felé, úgyhogy én sosem akartam, de nekem az egész életemre jellemző, ahogy, ahogy ez a felvételi tájékoztató is vitt az úton, meg a József Attila sorok, hogy úgy, ha hagyom, hogy vigyen az élet, akkor általában jó felé visz. Tehát én nem tudatosan építettem föl egy zenész karriert, hogyha lehet egyáltalán így hívni, hanem jöttek egymás után a dolgok, akkor egyre többet zenéltem a saját gyerekeimnek, akkor behívtak az oviba, akkor összeállt a fejemben, hogy akkor írjak saját dalokat is. Ha már végül is valahonnan hozok egy ilyen adományt, hogy a zene az valamennyire anyanyelvem, meg így a véremben csörkedezik, és akkor megszülettek az első Varrodani verseire írott dalaim, és valahogy így hozta az élet, és mire körülnéztem, pár év múlva már volt egy zenekarom, amivel sokat játszottunk.
És Piafot régebben szeretted, vagy ez a könyv esetleg, ami életre hívta az előadásodat, mert azért a te neved ma már Piaf dalaival összefonódik?
Előbb volt a Piaf szerelem, és utána volt a könyv. Uh-huh. Én szerintem ilyen 11-12 éves lehettem, amikor kikerültem egy nyelvtanfolyam kapcsán Franciaországba, és ott meghallottam Edith Piaf dalait, és az is olyan volt, mint az ukulele, hogy amikor először hallottam, azt éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van, ez valamit akar velem, ehhez valami közöm van. És hát akkor megszereztem az összes kazettát, ami csak előkerült tőle, és ilyen nappal hallgattam, és az összes dalát már szinte kívülről tudtam, de határozottan soha nem akartam elénekelni, tehát azt éreztem, hogy utána minek, tehát úgy se lehet, ahogy ő. És aztán elkezdtem utána olvasni mindenfélét, és akkor került a kezembe az Alembának Semmit Sem című könyve, illetve aztán van még egy, az Életem című könyve, de valamiért nekem a Nem bánok semmit sem volt az, ami ilyen nagyon megragadott, és aztán sokáig ott pihent a polcomon, és egyszer egy színházi fesztiválnak a záró gálájára valaki megkért, aki már hallott engem csak így a barátaimnak Milordot dúdolni, mert tudta, hogy én Piaffal milyen közeli viszonyban vagyok, hogy csináljak egy Edith Piaf összeállítást erre a gálára, és húzodoztam, hogy nem, hát ki vagyok én ahhoz, hát utána szerintem senkinek nem kéne elénekelni, mert annyira zseniális. És aztán addig beszélt, míg meggyőzött, hogy nem is kell az, hogy utánozzam, csak mutassam meg, hogy én miért szeretem. És akkor újra elővettem ezt a könyvet, találtam benne egy-két részletet, ami nagyon rezonált akkor velem, ezeket felolvastam belőle, és elénekeltem egy-két dalt, határozottan jelezve a közönségnek, hogy én most csak szeretném átadni nektek ezt az örömet, amiket én kaptam Edith Piaftól. És akkor a sikere volt ennek, hogy utána elkezdtek hívni, elkezdték mondani, hogy jó, de hát akkor lehetne ebből egy nagyobb összeállítás, vagy akkor több dalt is tudok-e, akkor nem hoznám el ebbe meg abban a műfázba. És tulajdonképpen saját magát vitte ez a koncert, és megint csak azt kell mondjam, hogy egy év múlva körülnéztem, és azon vettem észre magam, hogy van egy padam sanzonestem, most már több mint 15 éve, vagy 16 éve. És nagyon érdekes utunk volt, egy csomó új szöveg került bele ebből a könyvből is, illetve aztán én voltam még egyszer Párizsban, és akkor találtam ott egy pár imácsot, amit Edith Piaf halálának a másnapján jelent meg, és az egész újság tele van a róla szó cikkekkel, akkor abból lefordítottam jó pár cikket, és azok is bekerültek az előadásba, és kikerültek olyan szövegek, amik meg már bennem idejét vesztették, vagy már nem ott tartottam az életbe, és hát tulajdonképpen 15 éve ez egy folyamatosan élő és változó előadás, néha új dalok is kerülnek bele, amikor bele szeretek egy új dalba, amit eddig úgy éreztem, hogy nem tudok megcsinálni, de most már úgy érzem, hogy odaértem, és nagyon-nagyon szeretik az emberek, és nagyon örülök, hogy ezzel a könyvvel indítottam, mert tulajdonképpen így nem egy sanzonest, vagy így nem egy koncert, hanem így a Edith Piaf életén és személyiségén vezet végig, és kicsit én magam is beleszippantódom mindig, és a végére kicsit Edith-té válok, illetve hát a közönség is a visszajelzések alapján, így ahogy végigmegyünk ezen az életművön, nem csak dalokban, hanem az önéletrajzi szövegeiben is, meg az újságcikkek segítségével, barátukká válik Edith Piaf.
De mi az, ami téged az ő személyiségében megfogsz, vagy mi az, amit esetleg nagyon tisztelsz, vagy amivel tudsz kapcsolódni?
Szokták mondani, hogy hasonlítok hozzá egy kicsit, és akkor szoktam mondani, remélem az életem nem fog. Egy csomó mindenben nagyon-nagyon hasonlónak érzem magam, vagy nagyon példakép, és hát egy csomó mindenben meg én érthetetlen, vagy hát értem, de nagyon nem az én életem az övé. De ami mesterré teszi számomra egy ilyen földön túli mesterré, aki megfogja a kezemet és így vezet, az elsősorban az a végtelen odaadása, hogy 150%-kal égette magát a színpadon, és hogyha adni akart, akkor egy picit sem spórolt a saját erőivel, vagy a saját tartalékaival, hanem az utolsó szikráig odaadta azt, ami benne van. Ami nagyon paralel velem, mert hogy én is ilyen vagyok, hogy a legnagyobb tragédiák, vagy legnagyobb szomorúságok közepette is úgy ment föl a színpadra, hogy szinte senki nem vette észre rajta, és pár perccel, ugye például azután, hogy megtudta, hogy lezuhant a szerelme, már kint állt a színpadon, és énekelt, és ez például nagyon erős drive bennem is, hogy én is olyan helyzetek után álltam ki a színpadra, és adtam 150%-ig magamat oda a nézőknek, amik után tulajdonképpen józan észre az ember csak így becsukja a szobahajtót és bekuckózik az ágyába. Tehát van egy csomó ilyen számomra nagyon példaértékű dolog, ahogy ő a művészethez áll, ahogy ő másoknak örömet akar szerezni, ahogy ő önazonosan és teljesen kendőzetlenül kirakja a lelkét a színpadra, és nem szégyel semmit sem, nem csak nem bánt semmit sem, hanem nem takargatja magát, és nem akarja magát másnak mutatni, mint amilyen. Ezek nekem nagyon komoly példák, és én nagyon próbálok így élni a színpadon. Hát ami meg nagyon más bennem, és ezen nagyon sokat is gondolkoztam olvasva a könyvét, hogy őt mennyire magával ragadták ezek a függőségek. Én egy hasonlóan szeretett vágyjal teli, egy ilyen betölthetetlen szeretett vágyjal teli ember vagyok, mint ő, bár közel sem annyira tragikus gyerekkorral természetesen, mint ő, de sok paralelitást érzek abban, hogy ő gyerekkorából hozta ezt a teljesen betölthetetlen szeretet igényét, és sajnos bennem is van egy ilyen, de én valamitől védve vagyok ezektől a függőségektől, tehát én mindig a színpadon, meg az emberi kapcsolataimban kerestem ezt, és sosem alkoholban, vagy drogban, vagy ezekben a függőségekben, amiben ő, és mindig, mikor újra előveszem a könyvét, akkor mindig úgy szeretnék oda menni és megölelni, és valahogy átadni azt az erőt, ami engem megóvott ezektől a megoldásoktól, és őt nem. De hát ezt nem lehet, mert mindenki a saját útját járja.
Olvastam veled egy interjút a napokban, és abban szó volt arról, hogy téged kislánykorodban is, és később is zavart, hogy sokszor azonosítottak azzal, amit játszottál, amilyen szerepet kaptál a tévéműsorban, ugye, hogy folyton szem előtt voltál. És akkor érdekes volt, hogy láttam a listádon a Mumót, amivel kapcsolatban azt írod, hogy sokáig így is szólítottak, szóval, hogy ezzel azonosítottak ezzel a figurával.
A Mumónál nagyon szerettem, hogy azonosítottak vele. Ez nekem egy ilyen a legfontosabb életemet kísérő könyv. Bárhányszor újraolvasom, ugye a gyerekeimnek is, mind a kettőnek külön-külön újraolvastam, mikor megszülettek, de hát már akkor is 25 éves volt a könyv, a könyvespolcomon is már lapjaiban van, és most a karantén alatt is nem csak újraolvastam, hanem részleteket föl is tettem a YouTube csatornámra belőle, ilyen kicsit ilyen hangos könyvként, vagy így mesélve. Mindig valami újat találok benne.
De mi tetszik neked ebben? Csak hogyha valaki nem ismeri, ugye ez egy klasszikus, és ezért egy világjobbító kis karakter.
Igen, azt hiszem, hogy ez, hogy én már gyerekkoromban is, talán azért is lett a becenevem egy időre Momó, ilyen karakter voltam, bár máshogy értem ezt el, mint ő. Ugye ez a Momó, ez mindenkit meghallgat, és hát a legfőbb tulajdonsága, hogy úgy tud mindenkit meghallgatni, hogy az ember mesél neki, vagy ahogy beszél neki, egyszer csak saját gondolatai támadnak, és így megoldást talál arra a problémára, amivel eljött Momóhoz, hogy elmesélje neki. Miközben ő egy kislány, egy gyerek, de mégis valahogy többet tud az életről, mint bárki. És itt van neki egy szintén nagyon bölcs barátja, az utcaseprő Beppó, akinek pont az egyik monológiát fölraktam a karantén alatt, ami mindig nagyon sok erőt ad nekem. ami arról szól, hogy utcaseprő bepó áll az utca végén, és végignéz az utcán, nagyon hosszú utca, nagyon sok levéllel és szeméttel, és azt mondja, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert ha végignézel a hosszú utcán, és kétségbe esel, hogy ez milyen hosszú, és ott van előtted, és sose érsz a végére, akkor elindulsz, és kapkodni fogsz, és zaklatott leszel, és minden lépéssel egyre hosszabbnak tűnik az út, és így nem lehet végigmenni rajta, ha élvezni akarod, akkor csak úgy lehet végigmenni rajta, hogy teszel egy lépést, csöpörsz egyet, veszel egy levegőt, teszel egy lépést, csöpörsz egyet, veszel egy levegőt, és mindig csak a következő lépésre figyelsz, és belehelyezkedsz ezekbe a mozdulatokba, és élvezed, hát persze sokkal szebben írja ezt le, és aztán egyszer csak fölnézel, és ott állsz az utca végén, és a lélegzeted sem maradt ki, és még élvezted is azt, hogy tisztává tetted az utcát. Szóval rengeteg ilyen részlet van benne, ami nehéz pillanataimban fülemel, és megfogja a kezemet, és mondhatnám, hogy szeretnék olyan lenni, mint Momó, néha sikerül, néha kevésbé, hogy az embereknek valahogy nyugalmat és örömet tudjak sugározni. Én ugyan jóval többet beszélek, mint Momó, ő a hallgatásával éri ezt el, én remélem, hogy egy kicsit a zenémmel, vagy a dalaimmal, de valahogy úgy érzem, mintha egy kicsit rólam is szólna, és igazából akitől kaptam annak idején ezt a könyvet, és aki elnevezett engem Momónak, ő egyértelműen azt mondta, hogy ez rólam íródott. És hát egyébként meg az idővel is, ugye ebben azért ennél komplexebb történet, jönnek a szürke urak, akik el akarják venni az emberektől az időt, és ettől mindenki sietni kezd, és zaklatott lesz, és elkezdi nem élni az életét, és hát Momó megküzd velük, és aztán természetesen jó lesz a vége. És egy kicsit egyébként azt is érzem, mióta bohóc vagyok, hogy ezt a momóságot használom bohóc doktorként, hogy minden egyes pillanatban 100%-ig ott kell lenni, és azokban a pillanatokban történik minden, nem a múltban, nem a jövőben, hanem ott, abban a jelenben, és akkor jöhetnek a szürke urak, akkor sem lesz mit elvenni tőlünk, mert az a pillanat, az, amiben benne vagyunk, az a miénk.
De gyönyörű. Igen, épp azon gondolkodtam, hogy a jelenben lenni fontossága az mennyire kijön ebből. Tehát, hogy most milyen Igen. nagyon érvényes lett ez, főleg Igen. így a vírus árnyékában.
Igen, igazából 20 éve ezen küzdök bohóc doktorként is, vagy hát így szoktam mondani, hogy hát köszönöm, mert különben el kellett volna mennem egy buddhista kolostorba, hanem leszek bohóc, de így a saját bohócságomon keresztül így muszáj volt megtanulnom azt, hogy egy bohócnak nem létezik a múlt, meg nem létezik a jövő, nem mekeng azon, hogy mi történt 10 perccel ezelőtt, mert az már megtörtént, tehát az már elment, és azon sem szorunk, hogy mi lesz majd 1 perc múlva, mert az meg el fog jönni, hanem egy bohóc teljesen és 100%-osan nyitottan ott áll a jelen pillanatban, és csak az létezik neki 100%-osan, és ez adja az erejét, tulajdonképpen ezért tud gyógyító lenni, ezért tudunk bemenni a kórházba, és ott félelmet csökkenteni, és szorongásokat oldani, és gyógyítani a lelkeket egyszerűen azzal, hogy bohócként jelenünk meg, nem csak külsődlegesen piros orban vagy ruhában, hanem ezt a bohóc mentalitást visszük be a kórtermekbe, mert egy kicsit át tudjuk adni azt, hogy a szorongás az egy nem létező dolog, hogyha benne vagy az adott pillanatban, mert ott abban a pillanatban éppen minden rendben van, még akkor is, hogyha nincsen semmi sem rendben. És ezért tud 14-szer is neki menni ugyanannak a bezárt ajtónak egy bohóc, mert el tudja felejteni, hogy az már megtörtént vele. És hogy nem létezik a bohócnak például olyan, hogy rossz, hogy valami rossz történik, hogyha elesik, akkor körülnéz ott lent. Nem az van, hogy júj, elestem, ez milyen megalázó, vagy mit gondolnak rólam mások, hanem így körülnéz lent, hogy minden sokkal jobb a kilátás innen, biztosabbak az emberek, mert hosszú a lábuk, és magasan van kicsi a fejük, körülnéz a földön, hogy milyen elszórt gyöngyöket tud megtalálni, milyen elszórt örömforrásokat tud megtalálni, és ezáltal a jelenben levése által tud gyógyítani, és hát ebben én kapaszkodtam az egész karantén alatt is, mert nagyon nehezen éltem meg, és nagyon kellett mozgósítanom ezt a bohóc énemet, hogy ebben a végtelennek tűnő időtlenségben, ami ez a karantén volt, hogy nem tudod, hogy hol a vége, és meddig fog tartani. És a napok is teljesen összefolytak, és az órák, és a percek is, hogy abban tényleg minden egyes pillanatban belefeledkezve lehetett csak úgy végigcsinálni, hogy az ember aztán ne őrüljön meg.
Kárász Eszterrel beszélgettünk élete meghatározó olvasmányélményeiről. 10 év múlva szívesen folytatnám ezt az interjút, hogy vajon milyen könyvek irányítják őt új utak felé,